Molnár Gyula, a Magyar Szocialista Párt elnöke az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Megütötte a film, amit a kormányzásról mondott. Van olyan ellenzéki párt, aki szintén Orbán Viktor leváltását követeli, aki azt mondja, hogy Orbán Viktor nem is kormányoz. Az MSZP szerint akkor most kormányoz?
Igen, értem a kérdést, hogy nem. Mi is azt mondjuk, hogy, hogy az elmúlt három év gyakorlatilag arról szól, hogy egy miniszter, Lázár János lázasan a kormányinfon elmagyarázza, hogy mi történik, és ő maga az, aki valószínű próbálja a kormányzás látszatát fenntartani. A miniszterelnök maga az kicsit többet foglalkozik nemzetközi politikával, és kicsit többet foglalkozik a saját hobbiával. Amikor én azt mondom, hogy úgy tűnik egy hatalom, hogy képes arra, hogy a folyamatokat befolyásolja, és azt most kormányzó képességként használom, akkor leegyszerűsítem valóban a mondatot. De ez azt jelenti, hogy van egy hatalom, amely bizonyos kérdésekben viszonylag karakteresen tudott mondatokat mondani. Ettől függetlenül az emberek szempontjából az a kormányzás, amikor az egészségügyben nem 8 fok van, vagy 9 fok van a János kórházban, amikor az oktatási rendszert nem szétverik, hanem fejlesztik, amikor ténylegesen nem betonba öntik az EU uniós pénzeket, nem stadionbetonba, hanem ténylegesen mondjuk például működő vállalkozásokat támogatnak. Ebből a szempontból nem működik Magyarország, és azt is megmerem kockáztatni, hogy majd amikor 20-30 év múlva vissza fogunk tekinteni erre az időszakra, akkor a súlyos elszalasztott lehetőségek kétciklusaként fogja a történelem ezt nekünk behúzni, mert hogy volt egy világpolitikailag alkalmas klíma, volt egy olyan külső forrás, ami ugye ma már GDP 5-6%-a körül érkezik Magyarországra, volt egy lehetőség arra, hogy Magyarország egy új pályára álljon, és ezt nem tettük meg, visszafele mentünk az időben, mi vagyunk az a hely, ahol inkább összeszerelik a terméket, nem kitalálják, tehát nincs olyan innováció Magyarországon, ami ténylegesen előre visz minket. Kicsit szégyelni fogja magát mindenki, aki ma tapsol Orbán Viktornak.
Kicsit szégyellem magam, hogy csak most jut eszembe a kérdés, de az is megütötte a fülemet, amikor azt mondta, hogy ma még, vagy arra utalt, hogy ma még teljesen dogmának tűnő dolgokat, mint hogy Gyurcsány Ferenc csak a DK-val együtt értelmezhető, és meg kell majd beszélni a folyamat végén. Olyan tilos dolgokat is föl lehet vetni, mint például a Jobbikkal való együttműködés, amit eddig mindenki egy rövid nemmel intézett el a Magyar Szocialista Párt vezetői részéről.
Ha abban a blogban megkérdezi, akkor előbb mondom el azt a mondatomat, amit használtam, hogy akkor lehet a diktátor szobrát ledönteni, a diktátor szobra áll. Ezenek a diktátornak a szobra még a közvéleményben nem áll. A közvélemény nem gondolja azt, hogy egy nemzeti összefogás kell ahhoz, hogy ezt az embert eltakarítsuk a politika tetejéről. Ezért én ma azt mondom, hogy sem politikailag, sem pedig mint a választás technikailag nem kell nekünk most azzal foglalkozni, hogy mit csinál a Jobbik, hiszen ez a választási rendszer lényege pont az, hogy egy pici többséggel relatív többséget lehet szerezni, egy pici szavazati többlettel egy nagy kormányzati mandátumot és felhatalmazást. Ráadásul azt gondolom, hogy a Jobbik, nem akarok már többet foglalkozni velük, elkezdett befelé menni egy olyan pályára, ahol van valaki, ezt úgy hívják, hogy a Fidesz. A Fidesz jobban csinálja ezt a mérsékeltnek tűnő, vagy legalábbis ezt a jobboldali politikát. A Jobbiknak jól állt ez a radikális dolog. Ebben nyilván azt értették, hogy vannak korlátaik. Nincs különbség ma a politikai értelemben Orbán Viktor és Vona Gábor között. Minek váltana az ember? Orbán Viktor ma potensebbnek tűnik, mint Vona Gábor ezen a pályán. Nekünk nincs ezzel dolgunk. Sokszor elmondtam, itt is ebben a műsorban, a háromosztatú politikai tér az ebben a választási rendszerben egy erős demokratikus ellenzék együttműködés esetén nyerő képes, és képes arra, hogy változást hozzon.
Akkor taktikailag, választási, technikailag nincs dolguk.
És politikailag is azt mondtam, hogy nem. Higgyel, hogy annak olyan beláthatatlan következményei lennének, amit ma nem tudunk pontosan megjósolni. Azzal nagyon sok helyen mentenénk fel az embereket. Hiszen még egyszer, hogy világosan fogalmazok, az időközi választások tapasztalata azt mutatja, hogy ha változást akarnak az emberek egy térségben, oda mennek, ahol biztosabban megkapják a változás igényét. És Tapolcán ezt a Jobbikban látták meg. Tőle x kilométerre, 30-40-re Veszprémbe egy független fiúba találták meg. Salgótarjánban egy szocialistában. Ha mi a tetején fölmentjük a szavazókat helyben, hogy lehet itt mozogni, hiszen hát ez, ők is ott beszélgetnek egymással, akkor az könnyen lehet, hogy a változást akarok számára a Jobbik fogja megtestésre adott pillanatban az, hogy lehet leváltani őket, és akkor könnyen az lehet, hogy mi rátszólag arról beszélünk, hogy együttműködünk, közben pedig a végén ennek haszonélvezője csak a Jobbik lesz.
De a választók, akik helyben ismerik, minél kisebb a hely, annál jobban a helyi politikusaikat, azok nincsenek már most is fölmentve a fölső politikai iránymutatások alól? Azok azt fogják választani, aki nekik jobban tetszik, nem?
Biztos, hogy vannak olyan térségek. Én a parlamenti választást azért egy picit központinak gondolom. Amit ő mond, az a helyi politikában inkább igaz. Egy parlamenti választókörzet azért ma nagyon nagy. Tehát azért az több százezres, ott azért kicsit az emberek ezt már tudják, hogy ott nem Kis Pistáról döntenek, hanem sokkal inkább a kormányról. Ebből a szempontból azt mondom, hogy tudja, mi lesz az érdekes? Hogy sokkal inkább a teteje lesz izgalmas, hogy ki lesz a kihívó. És ha mi elkövettünk hibát, vagy bizonyos szempontból, ami a politika mozgásából következően nekünk kedvezőtlenül alakult, inkább így fogalmazok, hogy február, március, április, május arról szólt, hogy Botka vagy Orbán. És voltak mérések, ahol akár még ugye előbb is volt. Nagyon sok pénzzel, amit a Jobbik most láthatóan valahonnan szerzett, egy viszonylag sterilnek tűnő, de elég szakszerűnek látszódó politikai kampánya. Ma ott tartunk szeptember végén, hogy megint az a kérdés, hogy ki lesz Orbán kihívója. Botka vagy Vona? És ebben a meccsben visszatért egyértelműen, az látszik a Jobbik.
Most az a dolguk, hogy ezt egyértelműen Botka László javára döntsék el, ezt a meccset. Utána következik minden más. Mekkora kritikus tömeggel csinálják meg ezt a legutóbbi megállapodásokat, vagyis hány pártnak kell benne lennie, hogy ezt fenntartsák?
Hú, ez borzasztó nehéz kérdés. A tárgyalásoknak szerintem az egyik célja az is, hogy mondjanak más alternatívát valakik. Nézzük meg, hogy az új pólus az egy kommunikációs trükk, vagy tényleg mondjuk leülünk tárgyalni, és azt mondja nekünk mindenki, hogy ne haragudjatok, egy picit várjatok, mert előbb szeretnék beszélni az új pólusról. Az is egy új politikai helyzet. Nem tudom, mennyire nézték, vagy látott ilyet, de vannak erre elemzések, hogy milyen választás matematikai modellek lehetségesek. Ez is egy lehetséges megoldás, csak még egyszer hadd mondjam ki azt a kulcsmondatot, hogy győzni akarunk, vagy a kétharmat akarjuk megakadályozni. Ez különböző stratégiák. Legitim stratégia az is, csak az azt jelenti, hogy beismerjük a vereséget. Én személy szerint azt mondom, hogy ha egy vagy két szövetségesünk lesz, és eközben Botka László újra Orbán Viktor kihívója, ha egy nagyon széles szakszervezeti és civil szakmai háttér van e mögött, és az emberek azt mondják, hogy na, ez alakul, akkor néhány szövetségessel is meg lehet csinálni, és akkor valóban lehet, hogy sértő a tábla, de a többieknek kell megmagyarázni, hogy mi a tényleges baj? Mi az, ami miatt nincsenek benne?
Minek kell látszania, hogy azt mondják, hogy a Magyar Szocialista Párt mögött egy nagyon széles civil és szakszervezeti tábor takart fel? Néhány sajtónyilatkozatból ez nem lesz átütő erejű, nyilván.
Igen, ez nyilvánvaló, hogy így van. A bizonyos szempontból ez nekem egy szomorú dolog, amit most mond, de elfogadom és egyetértek, hogy túlságosan bulvárosodott a politika, és túlságosan csak az egyszerű kérdésekre rezonál a közvélemény. 94-ben ez például Horn Gyulának tökéletesen sikerült, ha emlékszik rá, hiszen szakszervezeti vezetők vállaltak szerepet a Szocialista Párt frakciójában, és az emberek azt mondták, hogy ez akkor így rendben van. Én nagyon-nagyon bízom abban, hogy ki lehet jönni abból a mások által ásott gödörből, mert mi viszont belegyalogoltunk, hogy lehet újra hinni annak, hogy mi azt mondjuk, hogy a oktatás szakmai civil szervezetek 90%-ban egyetértenek a programunkkal, akkor azt mondják, hogy na, ez lehet, hogy jó. Ha azt mondjuk, hogy a munkatörvénykönyve ügyben van egy javaslatunk, amit a szakszervezetek azt mondják, hogy teljes egészében elfogadnak, hogy ennek talán lesz majd egyszer jelentősége a politikában. Ez lehet, hogy egy naív és optimista várakozás, de én még mindig bízom abban, hogy eljön az a pillanat, amikor erről tudunk beszélni.
Tehát a oktatással foglalkozó civil szervezetből a tanítanékon keresztül a Magyarországi Szülők Országos Egyesületéig több száz van. Honnan fogják kiválasztani ezek közül? Hogy ki választja ki, hogy mi az, ami hitelesít egy politikai erőt?
Én most ezen a területen nem állok teljesen két láb alatt a lajon, ezt Hiller István jobban lehet, hogy mondani, de tegnap ott ültem én is, Potka Lászlóval, Hiller Istvánnal, és 17 szervezettel beszéltünk. Én tanítanék, ott volt a civil oktatási platform, a pedagógusok szakszervezet, tehát ott volt azok, akiket úgy egyébként a televízióból én magam is ismerek, és látok, és valóban több órán keresztül végigbeszéltük azt, hogy a mi 10 pontos javaslatunkhoz ők hogyan és miképpen viszonyulnak. Tehát én mégiscsak hiszek abban, hogy ennek lesz majd egyszer talán valami jelentősége. És azért beszéljünk arról, hogy a Fidesz érdeke az, hogy lebutítsa ezt a választást teljes egészében. Én lerövidítem belül azt szoktam mondani, hogy a Fidesz SMS kampánya, ami halál egyszer, ez úgy fog kinézni, hogy soros migráns Simicska, tehát az SMS az így jön ki, és nem akar Magyarországról beszélni, nem fog vitatkozni arról, hogy milyen károkat okoztak, mi pedig azt mondjuk, hogy akkor politizálunk helyesen, hogyha végre arról tudunk beszélni, hogy a nyugdíjasokat hogyan miképpen tudjuk felzárkóztatni az alacsony nyugdíjakat, hogyan miképpen tudjuk a kórházi ellátást rendbe rakni, mit kell irányítási és finanszírozási szempontból csinálni, az oktatás újra olyan legyen Magyarországon, amilyen, mit kell tenni az önkormányzatokkal, mit kell tenni az ügyészséggel. Hónapok óta kész vannak ezek a dolgaink, és mindig úgy van, hogy valamivel indulunk, és akkor mindig utána jön valami, ami egy picit így kitérít minket, és tényleg fáj ez nekem, de nem hibáztatok senkit emiatt, hogy mindig izgalmasabb az, hogy tulajdonképpen most a postás harapta meg a kutyát. Mert az, hogy a kutya megharapta a postás, ezt megszoktuk.
De az is izgalmas, hogy a Magyar Szocialista Párt miért áll be nagyon sokszor mások ötletei mögé. Most például a Gulyás Márton féle választási összefogás ötletét is támogatni látszanak. Jól lehet, ennyivel a választások előtt nem nagyon szoktak választási törvényeket módosítani. Ráadásul kétharmada van a Fidesznek.
Én ezt a kérdést úgy tenném fel, hogy mennyire demokraták vagyunk, hogy készek vagyunk mindenben együttműködni azokkal, akik hasonlóan gondolkodnak, mint mi. Mi egy évvel ezelőtt készítettünk egy javaslatot, hogy hogyan kéne arányos, igazságos választási rendszer Magyarországon, mert ez a választási rendszer nyilvánvalóan belekényszeríti a pártokat abba, hogy tömbösödjenek, ami egyébként láthatóan nehezen megy. Belekényszerít a pártokat, hogy ne változtassanak, tehát ne fejleszték a saját maguk gondolatait, hanem sokkal inkább csak a protest, tehát állítsák elő. Én ezt teljesen normálisnak tartom, hogy megjelent Gulyás Márton, aki most ebből a szempontból egy olyan kristályosodási pont volt, aki köré össze lehetett valamit rakni. Intelligens másfél hónap volt, amit elvégeztek, gratulálok neki és a csapatának is, és megtudta ezt a 7-8 pártot győzni arról, hogy meg tudtuk egymást győzni, hogy milyen egy törvény. Ez a törvény nem fog átmenni a parlamenten, ugye ez nyilvánvaló mindenkinek. Tehát be fogjuk nyújtani, a Fidesz le fogja szavazni ezt a törvényt, mert neki ez a törvény jó. De az, hogy kész van egy ilyen törvény, és ha kormányváltás lesz 2018 áprilisában, azt lehet mondani, hogy egy hónap múlva be lehet ezt a törvényt nyújtani, hiszen kész van, ez szerintem siker. Ha most mi rohantunk volna előre, hogy van egy törvényünk, akkor mindenki azt mondaná, hogy na jó, hát azt hozzuk már megint diktálnak. Tehát ugye ebben a szempontból tudom, hogy nagyon nehéz az ösvényen átmenni a szakadék között, de mi most szerintem a szakpolitikai kérdésekben bárkivel együttműködünk, aki arról hajlandó beszélni, hogy mi lesz 18 után, hogy lehet jobb szolgáltatást adni.
De miért biztosak abban, hogy a választóknak tetszik az, hogy az általuk kétszer kétharmaddal megszavazott politikai erő ellenében akarnak választási rendszert csinálni, ami nem azzal veri meg ezt a népszerű politikai erőt, hogy több mandátumot gyűjt egyéniben meg listán, hanem egy más választási rendszerrel.
Ja, nézd, én fel se vetődött bennem, hogy valaha egy választási törvényvitával meg lehet nyerni. Ebből a szempontból ez egy olyan pótcselekvés, viszont egy fontos pótcselekvés lehet a jövőre. Nem, hát sőt, én azt is mondom, hogy be kell fejezni azt, hogy azon versenyünk ki tudja feketébre festeni a valóságot. Ezt szerintem az emberek vagy látják, vagy nem látják. Nekünk egyre inkább arról kell beszélni, hogy mennyire lesz majd színes az a világ. A választási törvény, mint kampánytéma használhatatlan, és nem is fogjuk használni. Aláírtuk, képviseljük, de nincs bent a top 10 témában, amit fogunk képviselni.
Árnyék kormány önvetette föl, majd aztán Botka László azt mondta, hogy ő nem foglalkozik így ezzel a kifejezéssel, de nevek már szivárogtak és többeket meg is erősítettek. Mikorra lesz kész?
Ez egy beszéljünk az alaphelyzetről. Én borzasztóan szeretem az angol politikai kultúrát, és nagyon sokat olvasok, sokat foglalkozom azzal, hogy hogyan miképpen működik. Nagyon tetszik azok a régi hagyományokra épülő politikai kultúra. Hát én személy szerint egy komoly innovációnak gondoltam minden pillanatban azt, hogy mi azt a szakértői hátteret, amit a kormányzással felkészülést használunk, most nevezzük árnyék kormánynak is, ülésezzen is. Botka László helyesen azt mondta, hogy ne adjunk egy olyan felületet, hogy majd elkezdik az emberek ezt minősítgetni, mert jó van, ez az árnyék kormány, hogy a magyar nyelvben ez azt jelenti, hogy akkor maradtok is ti ott árnyékba. Megértettem, és ebből a szempontból én magam is most azt mondom, hogy mi ezt úgy használjuk, hogy ez a szakértői háttér a kormányzati felkészülésnek az a csapata, amelyik a szakpolitikai témákban a későbbi körülbelül miniszteri struktúrának megfelelően előkészíti azt, hogy mit mondunk a választási programban, és mit teszünk mondjuk az első hónapban, és az első 100 napban.
Igen, de ezt a hosszú mondatot senkinek a neve alá nem fogjuk tudni oda mondani a hírekben, míg azt, hogy Hiller István az MSZP árnyék kormányának oktatási minisztere, azt meg igen.
Igen, én is ezt mondom, hogy egy dolog, hogy mi a mi szándékunk azzal kapcsolatban, hogy mit fogunk használni, én azt gondolom, hogy a nép meg eldönti, hogy Hiller Istvánt elfogadja-e egy olyan miniszter jelöltnek, aki a Botkáról szavaznia kell, akkor a Hiller neve is ott van. Szerintem ez egy jó irány, mert hogy Hiller Istvánt az emberek többsége alkalmas oktatási miniszternek tartja. És abban bízom, hogy amikor arra gondol, hogy Szent Iványi István nem azt nézi, hogy egy liberális politikus, hanem azt mondja, hogy ez egy kiváló külpolitikus, aki évtizedek óta a magyar külpolitika egyik meghatározó szereplője. Vagy hogyha azt mondja, hogy Komáromi Zoltán, akkor nem egy együttes politikus lát, nem egy házi orvos lát, hanem olyan ember, aki alulról látja a magyar egészségügyet, és jók a mondatai, jól szerepel. Én szerintem ezt így kell nézni.
Eddig ők vannak meg? Biztosra? Vagy ezt nem mondjuk még? De
hát ezeket mondjuk, hát ők ugye ott voltak a frakcióülésen, Bütlő Ferenc gazdaságpolitikai kérdésekben, ugye a Kishantos ügyében elhíresült hölgy, ugye ő, aki a fenntartható fejlődés, szándékosan nem környezetvédelmi témát használunk, és a Nyugdíjasok Szövetségének vezető Jankovics Györgyi pedig a nyugdíjas témában segíti azt a munkát. De valóban most, hogy mondja, azt mondom, hogy belátható időn belül kell majd egy olyan képet mutatnunk, amikor ez a kör ülésezik, mert ő rendszeresen találkozik ez a kör, és még egyszer mondom, arról beszélünk, hogy mindenki ki a saját szakterületén hogy áll, és el kell kezdeni ezeket össze is rendezni. Most megint mondok egy dátumot, aztán adja Isten, hogy ebből ne legyen később, megint majd korrigálnunk kell. Október 16-i választmányi ülésen első olvasatban fogja látni mindenki azt a választási programot, ami még egyszer mondom, részelemeiben kész van, ennek az összesítését kell megtenni, és ki is fogunk a nyilvánosság elével állni.
Mit csinálnak azokkal az emberekkel, akik szerettek volna rákerülni a listára, meg az egyéni választókerületben dolgoznak a pártért?
Hát nézze, sajnos a választások természete az, hogy mindenki, aki parlamenti képviselő akar lenni, az nem tud parlamenti képviselő lenni, de amit jó magam is Botka László is megígértünk, az ugye vannak ilyen szintek. Tehát akik egyéni körzetben nyertek, azok egyéni körzetben fognak indulni ugyanabban a körzetben, és azt gondoljuk, azt várjuk tőlük, hogy nyerjék is meg. A jelenlegi 28 fős parlamenti frakciónak mindenkinek azt ajánljuk, azt mondjuk, hogy ő a következő időszakban fontos meghatározó szerepet fog kapni az egyéni körzetekben, tehát jó körzetekben, és figyelembe vesszük ezt a listán is. És nyilván mindig van egyfajta frissítés, meg kell nézni, hogy az új elnökségi tagok közül ki az, aki adott esetben megérett arra a helyzet, hogy parlamenti képviselő legyen a megyei elnöki körben, és körülbelül azt mondom, hogy el is jutottunk addig a listáig, és szerintem ma a mi politikai kultúránkban ez abszolút beleillő módon, mindenki így gondolja, hogy ebbe a, amit most elmondtam, ez körülbelül szerintem 45-50 ember. Ez az a kör, aki reményeink szerint egy sima esetben, és akkor nem beszéltünk a többiekről, a partnerekről, egy jó egyéni elosztás esetén, egy jó listás eredmény esetén nagy biztonság a parlamenti képviselő lesz, és marad.
Azt látják-e, hogy mikor kell teljes fokozatba kapcsolni a kampány? Nyilván nincs még kiírva a választás, attól is függ valószínűleg.
Igen, látjuk, tegnap kellett volna, de hadd mondjak egy egy talán kicsit bugyutának tudja mondatot, és nem, mint pártelnök akarom felmenteni magam, hogy ezért nem nézegetünk számokat. Ez egy olyan választás lesz most Magyarországon, ami nagyon az utolsó pillanatban fog eldőlni. Nagyon sokáig lesz ez a fajta egyensúlyi állapot, ami az elmúlt három évben kialakult. És ennek sok oka van. Szerintem megjelent ma Magyarországon az, hogy nagyon sokan bizonyos fajta belső félelemből nem a valódi pártpreferenciáikat mondják el.
Szavazás titkos, senki nem látja.
De igen, de a közvéleménykutatásról beszélek most. Nagyon sokan még nem döntötték el azt, hogy egyáltalán érdemes-e vagy nem érdemes elmenni. Tehát én ma úgy tippelek, hogy a felkészülés szakasza az október végéig, november közepéig le kell, hogy záruljon. Novemberben kell egy olyan előkampányt folytatni, ami felmutatja a későbbi kampány elemeit. A december az a politikában egy kicsit csöndesebb
karácsony.
Időszak, a karácsonyhoz közelítve. Mi is arra készülünk, hogy egy nagyon intenzív karitatív akcióval már a 106 körzetben a saját jelöltünket felmutatva fogunk megjelenni, mert hogy kevés párt mondhatja magáról, hogy van hálózata, mi benn vagyunk azok pártok között, abban 2-3-ban, akinek van hálózata. És ha ez igaz, amit mondtam, akkor a szilveszteri kipihenés után szerintem január közepén itt 100 000 watttal el fog kezdeni döbörögni a politikai kampány.
De az már az MSZP saját programjáról fog elsősorban szólni, vagy abszolút szúrnak, védekeznek, lőnek, amerre látnak?
Nem vagyok ebből a szempontból jó elemző, és meghallgatok mindenfajta kampánystratégiákat, különböző megközelítések vannak, amikor azt mondják, hogy folyamatosan kell a negatív kampányokat egyensúlyban a pozitív kampányokkal végezni. Én nagyon szeretném, hogyha az önmel pozitív kampány, de Magyarországon, de nincsenek illúzióim. Ráadásul ne felejtsenek el egy dolgot, hogy tulajdonképpen a kampányeszköz és a kampánytechnikák jelentős részét kilőtte ez a kormány. Éppen ma ugye a plakátokat, ha jól láttuk, vagy legalábbis a közterületi reklámok lehetőségét. Ez egy nagyon izgalmas és érdekes kampány lesz. Nyilván sokkal erősebb közösségi médiás kampány, és nagyon erős földharc, most ezt jó értelemben használom, tehát megpróbálni minél inkább eljutni az egyes választókhoz, egyes szavazókhoz.
Van már az MSZP-nek világhírű kampánytanácsadója, mert az LMP-nek van, Ron Werbernek hívják, a legutóbbi hírek szerint.
Igen, mi most ebben a szakaszban mai tudásom szerint hazai szakemberekkel fogunk dolgoztatni. Ennek persze, amikor vannak elvek, a mögött néha nagyon egyszerű tények vannak. Nem vagyunk olyan gazdagok, mint az LMP ezek szerint, mert nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy viszonylag drága, vagy legalábbis a kampánypénz, a lehetséges kampánypénzekhez képest sokat elvívő külső tanácsadót használjunk. Nem akarok ebben nagyon beleszólni, én gratulálok és sok sikert kívánok természetesen az LMP-nek és Ron Werbernek. Nyilván nem szokásos egyébként ebben a szakmában ugye visszatérni ugyanoda és egy konkurens pártnak dolgozni, de nincs ilyen a szerződésünkben, és azt gondolom, hogy ő ezt helyén fogja tudni kezelni. Amiben Ron Werber igazán jó, majd azt fogja mondani a magyar idők, hogy a negatív kampányban nem igaz, a mozgósítási történetekben. De ahhoz az is kell, hogy legyen mit mozgósítani. Az LMP ebből a szempontból ma egy városi párt, nem tömegpárt, nincs kiépített hálózata, ezt én így látom távolról. Ugye mi végigjártuk Botka László most a 106 körzetet, és Tóbiás Józseffel, megnéztük a saját jelöltjeinket, megnéztük a körzeteket, és mindenhol rákérdeztünk arra, hogy és DK, és Együtt, és P, és LMP, és megmondom őszintén, hogy nem lehetnek túlzottan büszkék ezek a budapesti pártok arra, amilyen állapotban néhány helyen vidéken vannak. Tehát az LMP azt mondom, hogy nyomokban van csak vidéken.
Akkor az MSZP viszont mozgósítani fog.
Az MSZP-nek az az értéke, hogy még mindig megvan az a hálózata, amely képes arra, hogy mind a szavazatszámlálókba, mind a kampányba, mind pedig ebben a, mondom még ezt a földharcba idézőjelbe részt vegyen. Ezzel szemben lesz egy médiakampány, meggyőződésem, hihetetlen mennyiségű pénzzel, és ezzel szemben nyilván lesz még a Jobbiknak valamilyen fajta kampánya, a többiek pedig azt gondolom, hogy ilyen részelemeken próbálnak meg majd résekbe beférkőzni.
Elnök úr, köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Molnár Gyula, a Magyar Szocialista Párt elnöke volt az Aréna vendége, a műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.